Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy elhoztál bennünket a te hallékodba. Köszönjük azt, hogy az ének már elindította bennünk az imádságot, és kértük az ének szavaival, hogy jövel Szentlélek, Úristen, és töltsd be a mi szíveinket. És kérjünk most téged, hogy ne csak ezt a templomot, hanem valóban a mi szíveinket is töltsd be, hogy tudjuk azt megérteni és elfogadni, amit a te igéd által üzensz nekünk. Te látod, Urunk, hogy egyen-egyenként honnan jöttünk, mit hoztunk most a mi szívünkben, milyen terheket hoztunk a mi vállainkon, de ezeket most letesszük a te lábaid elé, és várjuk, hogy te bennünket megerősíts, várjuk, hogy te bennünket felemelj, hogy megszólíts, hiszen mi nekünk szükségünk van a te igédnek a szavára, szükségünk van a mennyei eledelre, a mennyei táplálékra, mert érezzük azt, hogy bár a lélek kész, a test erőtlen, érezzük azt, hogy szükségünk van arra, hogy még több lelki erőnk legyen, hogy még jobban meg tudjunk állni az élet harcaiban, az élet küzdelmeiben, hogy még inkább tudjuk közvetíteni azt, hogy te vagy a mi élő Istenünk, nekünk szükségünk van erre a mennyei kenyérre. Kérünk, hogy táplálj bennünket, ajándékozz meg bennünket önmagaddal, érints meg a te élő lelked által, hogy a te igének szava ott a szívünkben megfogadjon, és a hétköznapokban majd gyümölcsöt teremjen. Kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket ebben az együtt töltött egy órában, Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istennek igéjét Mózes 4. könyvének 11. fejezetéből olvasom. Onnan is a 4-től a 11-ig, majd pedig a 18-tól a 21. verséig. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában. Ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélett és úgy szedegette. Kézi malmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítette belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel, a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál siránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. A népnek pedig mondd meg, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek. Hiszen így siránkoztak az Úrnak, ki tart jól bennünket hússal? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban, ezért majd adj nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem is öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Kedves testvéreim, az ember a földi élete alatt, de nem csak a földi élet alatt, hanem egy nap alatt is többször áll döntések előtt, válaszút előtt. Itt, ennek a népnek az életében egy ilyen helyzet van. választania kell. És olyan helyzetben kell választania, amikor Isten szándéka az volt velük, hogy bemenjenek az ő nyugalmába. Országot készített nekik, amelyben ugyan hadakozniuk kellett volna, de harcuk győzedelmes, fölfelé vívő lett volna. Egy olyan országot, amelyben Istennek minden akarata beteljesedett volna rajtuk. Örvendezhettek volna elveszíthetetlen örökségüknek. Olyan országot, ahol nem lett volna éhség és szomjúság, sem céltalan bolyongás. És ez a nép el is érkezett ennek az országnak a határához. Megízlelte annak gyümölcsét. De szólt az Úr szava, nem mehettek be az én nyugalmamba. Miért? Hiszen be akartak menni, és nem is voltak különösképpen rosszak. Az előző fejezetekben nem találhatunk semmi olyan kiáltó bűnről, ami megakadályozhatta volna, hogy ez a nép bemenjen az megígért földre. Egyszerűen leírják ezek a fejezetek egy népnek a fejlődését, egy gyülekezetnek az életét, mondhatnám így. Azonban mégis valami probléma volt. Mégis valami kicsiny bűn ott volt az életükben. És lehet, hogy a mi életünkben is ott van. Lehet, hogy ott van is, észre sem vesszük. Ennek a népnek az életében ez a kicsiny bűn, azt gondolom, hogy nem is olyan szemmel látható, de mégis ott van. És azért irattak meg nekünk ezek a sorok, hogy a tanulságot levonjuk, hogy mi magunk hasonlóképpen el ne essünk, hanem már itt a földön, lelkiképpen bemehessünk Isten nyugalmába. Kérdezhetjük, mi jellemzi az Istennel való megbékülést? Akik Istennel járnak, Istennel harcolnak, azok nem Isten ellen vannak. Akik örömmel és engedelmesen fogadják Isten akaratát, és nem lázadoznak ellene. Akik nem nyafognak szüntelenül, mert tudják, hogy életük bármilyen terhét odaadhatják neki. Akik tudják, hogy az aggodalmaskodásból lehet megnyugvás, lehet hálaadás. Mi volt itt ennél a népnél a gond? Miért nem engedte meg Isten, hogy bemenjen az örökség földjére, bemehessen az ő nyugalmába? Így fogalmazza meg ez a hely, ez az igehely az örökség földjét. Panaszkodott a nép. Ez volt ez az aprócska gond. Panaszkodott a nép. Pedig ez esetben semmi különös okuk nem volt rá. És mégis panaszkodtak. Természetesen sok mindenért hálát kell adnunk, de... És itt jöttek a panaszok. A levegő terhes lett az önsajnálattól, és ott a nép életét a sötét felhők homályosították el. És ez jellemző sokszor mi ránk is, beszélgetéseinkre, sőt nyomát hagyja a testi állapotunkon is. Elkezdünk nyüglődni, és hamarosan valóban fáradtnak érezzük magunkat. És ezt nem is tartjuk bűnnek, sőt inkább sajnáljuk magunkat, minthogy megállnánk Isten előtt. Mert bizony sokszor a panaszkodás, az elégedetlenség egy sorba állítható Isten kísértésével, a bűnnel. És a történet folytatódik tovább. A nép panaszkodik. A nép elégedetlenkedik. És ezt olvastuk. Az Úr pedig meghallotta a nép panaszát. Olyan csodálatos, hogy itt egy olyan szó áll előttünk, ami azzal a jelentéssel is bír, hogy meghallotta, hogy odafordult. Oda fordult a panaszra is Isten, és igaz, hogy haragra gerjedt. És ami nagyon elgondolkodtató, hogy ez a síránkozás kezdett komoly méreteket ölteni, hogy valójában abból a népcsoportból eredt, akik Isten népével együtt jöttek ki az egyiptomi szolgaságból, együtt haladtak a többiekkel, de amikor személyes életű próbatétel elé kerül, elége neked a kenyér, amely mennyből száll alá, akkor nyomorúságos csődöt mondanak. Akkor bizony már elfelejtik, hogy a szolgaságot és a felügyelő korbácsolását nem kell nap mint nap megtapasztalniuk. Nem jut eszükbe, csak lázadnak és lázadások elterjed Isten népek között. Vajon mi milyen illatot árasztunk? Mi panaszkodunk-e Isten népe között? Nincs egyéb, mint manna. Így adnak hangot eveg elégedetlenségüknek. De az is biztos, hogy először nagyon ízlett nekik a manna. Valóságos mézes kalácsnak érezték. Újdonság volt számukra, de hamarosan megunták. Visszakívánták a régi jó kosztot, és minél többet játszadozott képzeletük a régi ízeken, annál ízetlenebb lett számukra a manna. Nem érték be azzal, amivel Isten ellátta őket. Számunkra, mindannyiunk számára, akik most itt ülünk, van egy közös mannánk. Ez pedig maga az Úr Jézus Krisztus. Benne foglaltatik mindaz, amit Isten megígért nekünk. Sok minden egyebet megadhat ráadásul, vagy el is vehet. Nekünk azonban Jézus Krisztus mindenre elégséges lehet. Ha ő nem elégít meg bennünket, akkor semmi. Ha ennek a világnak a javai után vágyódunk, ha úgy érezzük, másoknak oly sok mindenük van, nekünk pedig semmink, ha az életet elviselhetetlenül egyhangúnak érezzük, ezzel megvalljuk, bevalljuk, hogy Krisztus már nem elégít meg bennünket. Nincs egyéb, zúgolódunk, mint manna. Nincs egyéb, mondjuk, és innen két úton indulhatunk tovább. Mert ugyanebből az állapotból, amit megélt Isten népe, megélünk mi is, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. De lehet ebből a helyzetből az áldás útját is választani. Nincs egyéb, mint manna. Nos, akkor éljünk a mannával. Megelégít vagy nem? Kérdés, hogy elhisszük-e azt, amit az Úr Jézus egykor kijelentett. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. Vagy úgy, hogy keresztény testvérek mondják el, hogy én megpróbáltam, de a Biblia szavai üresen csengtek. Én imádkoztam, és nem hallgattatott meg imádságom szava. Egy dolgot szeretnék a testvérek szívére helyezni, hogy a mannával való táplálkozás, amely teljesen meg tud bennünket elégíteni, bizony fáradtságos munkával is jár. Fel kellett korán kelni, össze kellett gyűjteni, meg kellett törni vagy őrölni, elkészíteni és megsütni, hogy megehessék. Hallhattuk az igeolvasáskor, hogy abból lehessen táplálék, hogy abból lehessen lepény. Bizony fáradtságos munkával járt. És hagy legyen ennek az ige hirdetésnek a fő kérdése. Mi mennyi fáradtságot szentelünk Isten igéjére? Mennyi energiát szánunk a Biblia tanulmányozásra? Tudom jól, hogy akik itt vagyunk, ezekkel a lehetőségekkel élünk. De tudjátok, testvéreim, Istennek a szava, Istennek a gazdagsága végtelen. És ne álljunk meg ott, ahol tartunk. Menjünk tovább, merjünk befektetni még több energiát, még több fáradtságot. Menjünk tovább ezen az úton. Menjünk tovább, mert bizony az Úr Jézussal való közösségben több és több ajándék adatik nekünk. Mert akik igazán keresik azok megtalálják őt. Ez azonban, ahogy már mondtam, önfeláldozó, fegyelmezett munkát is igényel. Ha mindent megteszünk, ami rajtunk múlik, ő beteljesíti minden ígéretét. Akik teljes szívvel keresik őt, időt és energiát szentelnek neki, és teljes engedelmességre készek, és életüknek az a legfőbb célja, hogy őt keressék, sohasem fognak csalódni benne. Ne legyen mellékes kérdés az életünkben az, hogy van-e a szívünkben mennyei manna, mennyei táplálék, hiszen már megadatott nekünk, hiszen már van nekünk élő Jézusunk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, mondta Jézus Krisztus. Aki valóban szomjas, az nem kíván mást, csak vizet. Az tudatában van saját állapotának, és vizet kíván, semmi mást. Sokszor az lehet az akadálya annak, hogy megelégítessünk a mennyei kenyérrel, hogy nem jó helyen keressük. Annyi és annyi lehetőségünk van, annyi felé kereshetjük a boldogságot, hogy a legfőbbre, a legalapvetőbbre sokszor csak utoljára gondolunk. Azt mondja Dávid, egy dolgot kíván az én szívem, hogy lakozhassam az Úr házában. Augustinus azt mondta egyszer, te rád nézve teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned nyugalmat nem talál. Tudjátok, testvéreim, sokszor olyanok vagyunk, mint a gerebjéző ember. Lefelé tekintünk a porba, és nem felfelé a dicsőségbe. Nemrég olvastam ezt a hasonlatot, és úgy éreztem, nagyon passzol ide. Ne lefelé nézzünk, ne a porba, hanem felfelé, a dicsőségbe, a mennyei kenyérre nézzünk. Mert nagyon sokszor azt hisszük, hogy az átgerebjézett szemétben valami drága kincset fogunk lelni. Pedig nem. És ahhoz, hogy valóban fel tudjunk tekinteni, valóban tudjunk élni a mennyei mannával, viszont el kell hinnünk azt, hogy valóban erre van szükségünk, hogy valóban arra van szükségünk, hogy Isten betöltse az életünket. Szintén egy történetet olvastam nem régen, és ezzel kapcsolatban ez jutott eszembe, és mint édesanya nagyon meg is fogott, hogy egy édesanya egy kicsit késett bemenni a gyermekeinek a hancúrozására, mert mind a két gyerek azt akarta elvenni a másiktól, ami pont a másiknál volt, játékot, és nagy zűrzavar volt. És amikor bejött az édesanya, maga köré gyűjtötte a kicsinyeit, akik viharos panasz áradatba kezdtek. Én ezt akartam, ő nem adta ide, azt akartam, és ő elvette tőlem, ismerősek ezek a jelenetek. És akkor az édesanya pedig azt mondta, hogy most aludnotok kell. Gyöngéden és néhány perc múlva békésen már szuszogtak a kisgyerekek az ágyban. Az anya azonnal felismerte azt, amiről ők nem tudtak. Álmosak voltak, és ágyba tette őket. Valami hasonló a mi életünkben is ez. Jézus Krisztus, Isten fia, pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Nem össze-vissza kapkodnunk kell, össze-vissza keresgélnünk, hanem elhinnünk azt, nekünk őre van szükségünk, és hogy ő elég nekünk. Ő elég nekünk, hiszen kicsodán van az egekben, nálad nélkül semmiben nem gyönyörködöm a földön. Azt is jól gondoljuk meg, hogy az egész örökké valóságban semmi más vágyunk nem lesz, csak ő. Azt olvashatjuk a Bibliának több soraiban, hogy ott majd ő lesz teljesen jelen. Az ő dicsősége, az ő szeretete fogja betölteni azt a mennyei hajlékot. És egész örökké valóságban őt fogjuk dicsérni és magasztalni. Mennyire ellentét ez ennek a népnek az életében. Csak panaszkodtak, csak zúgolódtak. Krisztusban megelégedettnek lenni annyit jelent, mit szeretni azt, amit ő akar. Elfogadni akaratát, akár ad, akár nem ad valamit. Ebben az elfogadásban van a mi békességünk. Istennek jó és tökéletes akarata után vágyódik a szív, amely megismerte és megízlelte, hogy jóságos az Úr. Minden zúgolódás, siránkozás eloszlik, mert ha örömmel fogadjuk az Úr akaratát, már nincs is okunk panaszra. Mindkét kezemmel megragadom, és dicsérem az Urat. Így kiált a lélek, amely eljutott a nyugalomba, eljutott a lelki nyugalomba. Amikor megnyílik a mennyei ég, amikor megnyílik a mennyei áldott kéz felénk, akkor átéljük azt, azt a titkot, hogy Isten valóban közel jön hozzánk. Itt a nép életében siránkozott a hús után, és azt olvastuk, hogy bőségesen kapott húst, hogy szinte belebetegedtek és beleuntak, annyit kaptak. Meg lett, amit kívántak, de megszegényedtek lélekben. És most hagy ismételjem, mert hiszem, hogy minden lázadozásunk és elégedetlenségünknek ebben van a gyökere. Ha Jézus Krisztus nem elégít meg bennünket, akkor semmi más sem elégíthet meg. Olyan jó lenne, hogyha valóban tudnánk minden nap így élni, keresni és várni az ő akaratát, járni az ő útján, az engedelmesség útján, és várni azt, hogy mint gyermek mennyei atyától, hogy valóban megelégíti a mi életünket. Azt gondolom, hogy ez a földi életnek a titka, Isten szeretetében hálaadással élni. Adjon nekünk az Úr ilyen szemeket, ilyen szívet, hogy ott legyen benne a mennyei kenyér, Jézus Krisztus, az ő szava, az ő ígéretei, és tudjuk úgy élni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Mennyei édesatyánk, megállunk előtted, és megvalljuk, hogy sokszor mi is ilyen elegybelei nép vagyunk, és panasszal van tele az életünk. Megvalljuk azt, hogy sok mindenért siránkozunk, sokszor lázadozunk, sokszor vagyunk ellened, és nem értünk téged sem, nem értjük embertársainkat, nem értjük a körülményeinket. És bizony, tele van a szívünk elégedetlenséggel. Urunk, te látod, hogy ez a nép ott húsért kiáltott, vágyott a még jobb eledelre, miközben nem vette észre, hogy a tökéletes eledel adatott számára. Isten vezetése, Isten lelke. És Urunk, most kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket, újíts meg a mi életünket, hogy tudjuk úgy nézni, úgy számlálni napjainkat, hogy lássuk, te vezetsz bennünket, hogy ott élj a szívünkben, mint mennyei táplálék. Urunk, kérünk téged, hogy a te ígédnek szavát vésd a szívünkbe. Vésd a szívünkbe azt, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Vésd a szívünkbe azt, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Vésd a szívünkbe azt, hogy te nem hagytál árván, nem hagytál egyedül, hanem elküldted a pártfogót, a szent lelked. Vésd a szívünkbe azt, hogy te vagy a mi jóságos pásztorunk, aki a te hangodat közlöd a tejeiddel, és ők követnek téged. Urunk, add, hogy igaz legyen ez a mi életünkre, hogy követünk téged, hogy megyünk a te hangod után, mert mi vágyunk erre, mert mi téged akarunk szolgálni, téged akarunk követni, mert mi benned akarunk teljességre jutni. Köszönjük azt, hogy csodálatos ígéreteink vannak, hogy nem csak itt a földön léphetünk be a te nyugalmadban, hanem majd az örök életben is részünk lehet. Add a mi szívünkbe ezt a reménységet is, és így könyörgünk most hozzád, adj reményteljes lelkületet a te népednek, adj reményteljes lelkületet ennek az országnak. Urunk, tekints a mi állapotunkra, hozzád kiáltunk teljes szívből, hogy könyörülj a mi életünkön, könyörülj a mi népünkön, könyörülj a mi református egyházunkon, a mi családjainkon, szeretteinken, a ránk bízottakon. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk, és Te meghallgatod a mi imádságainkat. Áld meg, Urunk, a ránk következő hetet, adj testi és lelki erőt egyaránt. Köszönjük, hogy a Te erőd, a Te szereteted végtelen, és így indulhatunk a holnapi nap felé is, hogy velünk vagy, megsegítesz és megőrzöl bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. De keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.